Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Augusztus 18-án, hétfőn délelőtt 11 óra 12 perckor lépett ismét magyar földre Kapu Tibor kutató űrhajós, aki 21 napot töltött a világűrben és 8 hónap után tért vissza Magyarországra.
Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, anyagtudomány, sugárzásmérés, biológia, fizika, meteorológia és még az agrármérnökség is. Elmentünk vizsgázni hosszú távú űrutazásból, megkaptuk a legnehezebb kérdéseket és megválaszoltuk azokat. A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket. Mi már alig várjuk, hogy beszámolhassunk, de azt már most tudjuk, hogy csillagos ötöst kaptunk. A magyarok által összeállított tudományos portfólió sikeressége meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikeresség irányáját. Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomásom, a velem odafent dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymás között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide. Bármennyire is jól esett volna, senki nem azt mondta, hogy nézd, Tibi mit hozott. A magyarok mit hoztak, a magyarok mit csináltak. A magyar kísérletek, a magyar tudomány. Mi lehet ennél egyértelműbb és lényegetőbb szemléltetése annak, amit mi létrehoztunk? Mi magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményeiből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világűrben.
A következő hónapokban ellátogatnak az ország legtávolabbi sarkaiba is, kiértékelik, publikálják és továbbfejlesztik a kísérleteiket, és előkészítik az űrkutatás magyarországi jövőjét, fogalmazott Kapu Tibor.
Amikor azt mondjuk, hogy minden várakozást felülmúlt, az azt jelenti, vagy azt értjük alatta, hogy a 60 olyan kísérletből, amit mi az IX-4-es küldetés vittünk föl, 25-öt magyarok vállaltunk be, ami szerintem egy elképesztően szép szám. Amikor az ember ebbe belegondol, hogy jóval több, mint a harmadát egy ember fogja lefedni a négyből, akkor kicsit megijed először. Én is így voltam vele, de tényleg mondhatom azt, hogy nem csak a kísérleteinek a számossága, hanem a minősége is nyomot hagyott mindenképpen. Nem csak az űrállomáson odafönt, hanem bennünk is, majd a jövőre való tekintettel is. A tudományterülete válogatja, hogy pontosan mikor lehetnek majd ebből eredmények. Egyébként van olyan kísérletünk is, aminek a mintái, amit odafönt készítettünk, az csak majd jövő január-februárban jön le egyáltalán, úgyhogy majd a magyar kutatók akkor tudnak majd ezzel elkezdeni foglalkozni. Van olyan, amit a következő pár hónapra várunk, de van tényleg olyan is, ami legalább jövő év, talán végéig is eltart.
Az elvégzett kísérletek tovább fejleszthetők, hangsúlyozta a kutató űrhajós.
Kutatnom kellene az emlékeimben, hogyha azt szeretném megtalálni, hogy melyik olyan kísérletünk van, ami mondjuk egy főleg jelenkori problémát akar megoldani. Minden kísérletünk, amit mi odafönt elvégeztünk, a jövő problémáival foglalkozik. Minden kísérletünk, amit odaföntre vittünk, az, ahogy említettem is, a hosszú távú utazásnak a legnagyobb kérdéseivel szeretne foglalkozni, és azokat szeretné megválaszolni. Ami azt jelenti, hogy minden ilyen kísérlet az továbbfejleszthető. Rengeteg ilyen beszélgetésünk lesz, és már volt már is abban az irányban vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezekkel tovább haladni, nem csak a kiértékelésekkel, amik azon az eredményeket számba véve, ami odafönt történt, hanem az, hogy ha lesz következő kísérlet, és ezt a tudományt is tovább visszük, és ezt az eszközt is tovább visszük, akkor az, hogy fogjuk majd csinálni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy maga a Hunor nem csak abban a tekintetben, hogy szeretnénk inspirációt adni a fiataloknak, volt egy első lépés, hanem én azt látom, hogy nem csak a Hunoros kollégák, akik mint összefogó és projektmenedzsment szempontból működtek a programban, hanem az a rengeteg kutató, aki mögöttünk van. Ezáltal mi össze tudtunk hozni egy olyan társaságot, aki így kollaborálva tovább tud dolgozni majd ezeken a témákon.
Az elvégzett kísérletek egy részének ugyanakkor gyakorlati haszna is van, tette hozzá Kapu Tibor.
Vittünk fel dozimétereket, ugye ezek sugárzásmérők. Ezek olyan apró, most már apró eszközök, korábban ez nem így volt, bár egyébként a pillét is azért hívják pillének, mert korábban az jóval-jóval kisebb volt, mint az akkori doziméterek. Amit most vittünk fel, az még ennél is jóval-jóval kisebb, és sokkal-sokkal több mindent mér. Az, hogy gyakorlatilag ebből, ez nekünk egy technológiai demonstráció volt, legalábbis a kísérletek között ebbe a kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy demonstráltuk azt, hogy ez a technológia, amit mi megcsináltunk, ez az eszköz, ez odafön működik. Az űriparnak az egyik sajátossága az az, hogy az embernek akkor van igazán értéke a piacon, vagy az űripari piacon, amikor már bizonyítani tudta azt, hogy az ő eszköze az működik az űrben is. Az, hogy mi ezt el megtettük, és ez tényleg most csak egy kísérlet a 25-ből, az azt jelenti, hogy ennek a vállalatnak, ennek a programnak ez mindenképpen egy terméke tud majd később lenni, és ebben meg persze olyan messzire mennek majd a piacon, mennyire csak szeretnének. Úgyhogy ez egyik. A másik pedig az, hogy volt egy növénykísérletünk, hogyha így mondhatnám, ami arra irányult, hogy búzát, retket és paprikát termesztettünk az űrállomás fedélzetén, és ezek között voltak olyanok is, amik valamilyen szinten elő voltak kezelve, ebben van egy olyan tudományos novum, amit most nem mondhatunk el, de ennek a technikának köszönhetően és annak a technológiának köszönhetően, amiből ezek a babok kicsiráztak, ebből is nyugodtan lehet termék, de bőven tudomány is később.
A kutatóűrhajós elmondta, már a fellövéskor szembesült azzal, mennyire színes is a Föld.
Gyakorlatilag a felbocsátásunk után már 10 perccel megpillantottuk a Földet, akkor még le voltunk szíjazva az ülésünkbe, de a fénye és a színessége az már akkor látszódott. Én azt mondanám, hogy az igazán érzelmes pillanatok akkor tényleg akkor jöttek el, amikor Magyarországot megláttuk, de az első benyomás az inkább a káprázat volt a szemeimben. Én nagyon-nagyon nagy meglepődöttséggel fogadtam valójában, hogy mennyire fényes és mennyire színes a bolygó.
A kilátásuk ugyanakkor korlátozott volt a világűr felé.
Valamilyen szempontból nagyon szerencsés, és ugyanemiatt nagyon szerencsétlen időben is mentünk fel. Abban a két hétben, amíg fönt voltunk, egy ilyen magas béta időszaknak a közepén voltunk, vagy azt teljesen átvettük, ennek a fizikájáról majd beszélünk később, de lényeg az, hogy a nap folyamatosan sütött minket, legalább egy ilyen 8 napon keresztül. Azért, amikor mi éjszakai töltek felett haladtunk el, a Földből kvázi semmit nem láttunk, amikor pedig nappali területek fölött, meg amúgy is, akkora fény érte az űrállomást, hogy kifele csillagokat meg ilyeneket nem igazán láttunk sajnos. Egyrészt, másrészt az űrállomásnak a túlnyomó többségében a legtöbb ablaka, az lefele a Föld felé néz. Úgyhogy visszafele volt az a Dragon kabinban, amikor annak kettő kicsi ablaka van, és a Dragon kabin a legtöbb alkalommal, a legtöbb lehetőséggel, vagy a legtöbb esetben úgy forog, így, amikor mi közlekedünk és jövünk le a Földre, az mindig állandóan csak forog valamiért. És általában az a lényeg, hogy mindig lássunk egy szatellitet, amivel tudunk kommunikálni, és a napelemtáblánk az mindig a nap felé nézni, hogy mindig legyen energiánk. Általában ez a kettő legfontosabb igazából fordított sorrendben. És emiatt a kapszula az mindig forog, vagy a kabin mindig forog, és nem mindig a Földre néz. És akkor volt az, amikor kinéztem az ablakon, és láthattuk a csillagokat, a Hold az gyönyörű. Ami meglepődtem, az, hogy sokat beszélünk mostanság arról, hogy mennyi műhold kering most már a Föld körül. Ugye jönnek a megakonstellációk több tízezeres számú műhold sereggel, és nem vészmadárként, meg nem riogatni akarok senkit, de ez valamennyire látszik. Gyakorlatilag nem történt olyan perc, nem volt olyan pillanat, amikor, ha kifele néztünk az űrbe, akkor ne suhant el volna valami mellettünk. Ami ugye műholdakra gondolok, ami egy egészen elképesztő látvány, és nekem nagyon tetszett, de azért gondolkodtatja az embert, hogy most már tényleg tízezer számban vannak körülöttünk műholdak.
Kapu Tibor beszélt arról is, hogy bár a váratlan helyzetekre készítették fel, adódott meglepő helyzetük.
Váratlan helyzet az volt. Volt egy hamis tűzriadónk. Ennek az oka az volt, hogy a füstdetektorok odafönt úgy működnek, a legtöbb legalábbis úgy működik, hogy egy fénynyalábon, hogyha bizonyos típusú részecskék haladnak át, akkor a detektor, vagy a szenzor úgy gondolja, hogy ez füst. És amikor jött egy dokkolójármű, egy teherűrhajó, és a többiek tisztogatták az ablakokat, amik előtte porosak voltak, azért, hogy aztán jó fényképeket tudjanak arról csinálni, akkor bejelzett a rendszer. Ez egyébként elég gyakorta megtörténik, úgyhogy az váratlan volt, ez pont egy kísérlet közben volt, és nagyon jó volt látni, az jó volt megtapasztalni azt, hogy egy ilyen helyzetben milyen magabiztossággal és milyen felkészültséggel viselkedik a teljes űrállomás együtt. Ugye 11-en voltunk fönt, és a tréningnek és a felkészítésnek az egyik érdekessége az, hogy a legtöbb időt azokra a dolgokra való felkészüléssel töltjük, ami a legkevesebb szer történik meg, és ezek mind a vészhelyzetek. Mi egy olyan 4 fős személyzet voltunk, akinek akkora szerencséje volt, nem csak szerencséje, de kellett hozzá rengeteg barátság és kapcsolat is, hogy mi azzal a 7 emberrel, akikkel fönn találkoztunk, mi együtt is tudtunk tréningezni. Ez tavaly ősszel történt, hogyha jól emlékszem, és volt egy olyan tréningünk, amikor együtt tudtunk reagálni 11-en egy ilyen eseménynek, mint például a tűzeset. Úgyhogy látva azt, hogy ami idelent működött tavaly október vagy novemberben, az működik odafönt is, csak lebegve, az egy nagyon-nagyon sok magabiztosságot adó élmény volt. Úgyhogy váratlan ez ilyen szempontból volt, ijesztő az nem igazán.
A nemzetközi űrállomásra felvitt Erős Pistának és Piros Aranynak nagy sikere volt, az űrben ugyanis csökken az ízérzékelés, jegyezte meg Kapu Tibor.
Úgy vittünk fel Piros Aranyat és Erős Pistát, azt hiszem 2-2 tubussal, hogy abban reménykedtem, hogy az majd hónapokig ott fog maradni az űrállomás fedélzetén. Azért fontos ez ilyenkor számunkra, meg a hosszú távú küldetést teljesítő űrhajósok számára, mert egy kicsit eldugul az embernek az orra, csökken az ízérzékelés is, ugye miatt a folyadék eltúlás miatt bedugul az orr, és kicsit csökken az ízérzékelés, és az amerikai oldalon is legalábbis ott kicsit sótlanok az ételek, ugye erre már rengetegszer volt szó, a só hozzájárul a csont sűrűségének a csökkenéséhez. Úgyhogy ezért van az, hogy az amerikai űrhívósoknak, de szerintem az oroszokra is vonatkozik, nagy átlaga, vagy nagy többsége szereti a csípős szószokat, a csípős bármit. Úgyhogy ezért tartottuk nagyon jó ötletnek, hogy ezt fölvisszük oda. Az a 2-2 tubus az gyakorlatilag 2-2 nap alatt fogyott el, ami bizonyos szempontból ugye bók a magyar gasztrómiának, bizonyos szempontból pedig kihagyott lehetőség, mert akkor fel kellett volna vinni 30-30-et, de arra meg végképp nem volt lehetőségünk, úgyhogy azért kísérleteket is kellett volna csinálni. Úgyhogy szerintem nem csak számomra volt hatalmas élmény, hanem a többiek számára is, hogy vittünk fel erős Pistát.
A kutató űrhajós elmondta, a visszatérés nagyobb megkönnyebbülés volt számára, mint a fellövés sikeressége.
Talán a megkönnyebbülés az egyik legérdekesebb szó erre, mert megkönnyebbülés csak a lélekben és talán mentálisan, egyébként meg minden más a porcikája nehéz az embernek. Úgyhogy a megkönnyebbülés és talán az, hogy mennyire érdekes ez az egész visszatérés, ugye nekem az első volt. Az a nagyjából egy óra, amíg mi hánykolódtunk az óceánon, és kiszedtek minket, és aztán föltettek a hajóra, az ezzel telt, hogy így emelgettük a karjainkat, és akkor néztük, hogy milyen érdekes, hogy visszaesnek maguktól. Minden más érzelem az pedig szerintem ezen a repülőúton jött ki, és főleg az utolsó 5 percében. Érzelmek szempontjából hazatérni, és azt mondani, hogy itthon vagyok, ide-haza vagyok, az sokkal nagyobb élmény számomra.
A regeneráció ugyanakkor csupán néhány napot vett igénybe a Földön.
Gyakorlatilag úgy egy nappal a visszatérés után már az ember úgy biztosan áll. A sétáláskor még kicsit jobbra húz, de mondjuk a végtagok azok ilyen kb. 10-12 óra után már azt tudtam mondani, hogy felteszem ide a kezemet, akkor ott is marad. És ez tényleg csak úgy már csak attól, hogy az ember 10 órán keresztül csak fekszik és nem csinál semmit igazából a karjával. Úgyhogy tényleg rengeteget szoktam arra gondolni az elmúlt időszakban, hogy talán a mérnöki hátterem miatt lenyűgöző ennyire számomra az, hogy az emberi test az hogyan tud alkalmazkodni. Az orvosok biztos, hogy ezt jobban gondolják és jobban értik, mint én mérnökként gondoltam volna előtte, de az, hogy gyakorlatilag már csak a fekvéstől így a földi gravitációban is elkezd alkalmazkodni a test, adaptálódni, az számomra egészen csodálatos volt. Úgyhogy amit most itt csinálok, ez az állás, ez egy nap után ez már így teljesen jól ment volna akár órákon keresztül is, és akkor a rehabilitációnak a többi része az, hogy most a bizonyos egyensúlyi dolgokat mikor tudjuk kisimogatni a rendszerből, az még egy jó pár napot igénybe vett, de hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem főleg a rengeteg edzésnek a költés előtt, annak köszönhetően ez a felépülés szerintem elég gyors volt.
Kapu Tibor az űrbe vágyó fiataloknak azt üzente, hogy legyenek kitartóak, motiváltak, legyen hobbiuk, amiben nagyon jók lehetnek, és nagyon figyeljenek a családi, baráti kapcsolataikra, mert azok nagy segítséget jelentenek a nehezebb időszakokban.
Sigma, a holnap világa.
A fülbe mászó dallamok és egyes személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták az ELTE és a BME kutatói. Kalapos Mihály, Honbolygó Ferencet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karának egyetemi docensét, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagját, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kar Agyi Képalkotó Központ tudományos főmunkatársát kérdezte.
Hadd kezdjem azzal, hogy ezt ketten csináltuk a Fülöp Flóra kollégámmal, aki az én PhD hallgatóm, és igazából a Flórának volt ez egy hát már régebbi ötlete, vagy érdeklődési területe, hogy ez a dallamtapadás, ez hogyan is működik. Mindenketten zenével foglalkozunk, illetve zenepszichológiával, és itt most konkrétan arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek az ilyen zenei képzeleti folyamatok, ezek hogyan zajlanak. Szóval, hogyha így a pszichológia területén helyezzük el ezt a dallamtapadást, akkor ez igazából ugye egy ilyen képzeleti tevékenység. Az előzetes vizsgálatunkban azért nyilván az látszott, hogy a legtöbb ember számára ez egy ismerős dolog, szóval, hogy szinte mindenkinél előfordul ez a dallamtapadás. És kicsit azt is láttuk, hogy van, akinél ez nem foglalkozik vele, meg hogy nem egy ilyen nagy dolog, de van, akit meg kifejezetten zavar.
Ez egy kérdőíves kutatás volt?
Igen, amit mi csináltunk, ez egy kérdőíves kutatás volt. Hát szerencsére egész nagy mintával sikerült ezt a kérdőíves kutatást megvalósítani. Több mint 4000-en töltötték ki. Ebben igénybe vettük a médiát, meg mindenféle hirdetéseket adtunk fel, és akkor ennyi ember tudta ezt kitölteni. Szóval, hogy egy elég nagy merítésünk volt. Ami amit minket érdekelt kifejezetten ebben a kutatásban, ugye azt mondta is, hogy a dallamtapadásnak és a személyiség vonásoknak a kapcsolata, ami egy kicsit arról szól, hogy lehet-e valamilyen ilyen emberi tulajdonságokhoz kötni ezt a dallamtapadást. Pontosabban azt, hogy ez mennyire kellemes, mennyire kellemetlen, kinél mennyire jelenik meg, kinél mennyire erősen van jelen. Személyiség vonásnak hívjuk, de valójában két olyan dolgot néztünk ebben a kérdőívben. Az egyik a pszichózisra való hajlam, ez ugye ez a skizotípia vonás, ami ez ilyen fura, ilyen klinikai dolognak tűnik, ugye skizofréniához kicsit kapcsolódó, de ez valójában a hétköznapi, úgymond a átlagos, tipikus populációnak a megvalósulására vonatkozott, tehát hogy a nem betegeknél, hanem tényleg tipikus felnőtteknél ez a fajta skizotíp gondolkodás, ez hogyan is jelenik meg, a másik pedig ez a rögeszmés kényszeres zavar, vagy az OCD. És mind a kettőre vannak ilyen kérdőívek, magyar kérdőívek, amiket mi használtunk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek közül melyik az, amivel jobban összefügg a dallamtapadás. Azt lehetne gondolni, hogy az ember így bele gondol, hogy mi is ez a dallamtapadás. Egyrészt valamilyen dallam így ismétlődik a fülünkben, és hogy ilyen értelemben inkább az ilyen kényszerességhez kapcsolható. Mert hogy hát ismétlődik, nem tudunk vele mit kezdeni, nem zárul le, állandóan a fejünkben van, kicsit olyan, mint egy ilyen kényszer ismétlődés. De közben meg ugye nagyon erősen ilyen képzeleti működés is, és akkor meg azt is lehetett feltételezni, hogy ez inkább az ilyen skizotípiához, tehát az ilyen pszichózisszerű képzeleti tevékenységekhez kapcsolódik, mint amikor egy klinikai példában mondjuk egy skizofrén betegnél van valamiféle hang, amit ő hall a fejében, és akkor nem tudja, hogy ez valójában az ő fejében szól, és nem pedig kívülről jön. Szóval egy kicsit ehhez is lehetett volna ezt a dallamtapadást hasonlítani. És azért ezt a kettőt választottuk amúgy, mert hogy hát a szakirodalomban is ezzel foglalkoztak már előttünk is, hogy vajon melyik az a kettő közül, amihez kapcsolódik, és akkor azt hiszem az OCD volt az, amit így a szakirodalomban találtak. Nálunk viszont az jött ki, hogy egy kismértékben kapcsolódik az ilyen kényszeres dolgokkal is, de hogy valójában ez a skizotípia is összefüggött a dallamtapadásnak a mértékével, főleg azzal, hogy mondjuk ez a mozgás, ami a dallamtapadáshoz kapcsolódik, ez mennyire erősen jelenik meg. Nagyon sokféle szempontból érdekes volt a kutatás egyébként. Egyrészt, mert nyilván egy ilyen nagy mintán tudtuk vizsgálni ezeket a folyamatokat. Nyilván a magyar minta nem feltétlenül speciális, de hát mégiscsak ez egy érdekes történet. És a másik pedig az, hogy utána tudtunk egy kicsit jobban menni. És még egy vonatkozás volt, hogy el tudtuk azt készíteni, vagy egy ilyen listán tudtunk összeállítani, hogy mik azok a dalok egyébként, amik így nagyon nagy és mértékben megjelennek az embereknél.
És mik azok a dalok?
Nagyon változó, mert hát nagyon ilyen kultúra függő dolog, hogy kinél ez mennyire jelenik meg. Hát a dalokból csináltunk egy playlistet egyébként, ezt egy korábbi ilyen ismert terjesztő cikkben ezt meg is írtuk már egyébként, és akkor ott egy kicsit így bele mentünk, hogy ezek a dalok, ezek micsodák. Hát nem tudom, hogy sorolják-e belőlük, mert hogy az általában ilyen az embereket ugye ennél ki tudja váltani ez is akár ezeket a dallamtapadásos dolgokat, és nem mindenki szereti.
Aggódjunk, hogyha ilyen dallamtapadás jellemző ránk, tehát hogy a fülünkbe mászik egy zene, és utána akár napokon keresztül dúdolgatjuk például?
Nem, semmiképpen. Erről azért azt gondoljuk, hogy egy ilyen teljesen ártalmatlan jelenség. Érdekes módon egyébként a Flórának, és nekem volt egy másik cikkünk, ahol kifejezetten klinikai mintán vizsgáltuk a dallamtapadást, ott kényszeres betegekkel vettük fel ugyanezeket a kérdőíveket, és ott kiderült, hogy a kényszeres betegeket sokkal kevésbé zavarják ezek a dallamtapadások. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy hú, hát ez nagyon ilyen kóros, meg hogy nagyon ilyen kellemetlen, vagy ismétlődik, de úgy tűnik, hogy akinek valóban ilyen kényszeres tünetei vannak, azokat sokkal kevésbé zavarja, mint a tipikus hallgatókat. Nagyon sok ilyen izgalmas kérdés van, az egyik persze az, hogy milyen dalok azok, amik ezt kiváltják. Hát, hogyha most nem tudom, két példát mondanék, például a tavaszi szél vizet áraszt dal az előjött, mint egy ilyen olyan dal, ami gyakran szokta ezt a dallamtapadást kiváltani. A másik az a Bohemian Rhapsody volt a Queen-től, ami egy ilyen nagyon gyakori. Szóval, hogy ilyen nagyon izgalmas, hogy ez hogyan alakul, nyilván azért van egy ilyen, hogy a top slágerekhez kapcsolódó, vagy az éppen aktuális slágerekhez kapcsolódó dallamtapadás, de vannak ilyen nagyon berögzött régi dalok, mint ez a Bohemian Rhapsody, ami ezt a dallamtapadást kiváltja. Mi azzal nem foglalkoztunk egyébként, tehát amit kérdez, hogy mennyire kell aggódni, de hogy vannak ilyen ötletek, hogy hogy lehet, hogy az ember ezt megszüntesse.
És hogy lehet?
Azért van az embernek dallamtapadása, mert hogy nem tud végigfutni az adott dallammal kapcsolatos ilyen emlékezeti folyamat. Mert nyilván ez egy ilyen emlékezés, hogy az ember felidézi a Bohemian Rhapsody-nak a részeit, és hogy az ismétlődés az annak köszönhető, hogy így nem emlékszünk teljesen az egész dalra, és akkor gyakorlatilag, mint egy beakadna, és azért ismétlődik folyamatosan. És hogy az egyik ilyen módszer az, hogy végig kell hallgatni, és akkor ez el tud múlni. Mi ezt nem próbáltuk ki, ez szakirodalomban volt erről szó, mert nyilván ennek van egy ilyen elméleti hozadéka is, hogy akkor tényleg mi okozza ezeket, vagy mi az, ami miatt így néha az embernek ez a fajta ilyen képzeleti viselkedés, ez így elindul.
Ha nem emlékszünk teljesen, az azt is jelenti, hogy nem emlékszünk teljesen a szövegre?
Hát valamilyen módon az egész emléknyom, vagy az emlékezeti reprezentáció, ami az adott dallal kapcsolatos, az valahol leáll, vagy a szöveg miatt, vagy a dallam miatt, de hogy nem tud az egész így szépen végig menni, így a végéig, ami hát azért a zenében ugye egy ilyen tök fontos dolog, hogy azért a felépülése, lezárása, akár az ilyen popzenéknek az ugye egy ilyen, szóval nem csak egyes ilyen dallam részek vannak, hanem ezeknek van egy szerkezete, ahogy a dallam ív, vagy a dallammal kapcsolatos ilyen harmóniák változnak, és ez hozzájárulhat. Azért ezt nagyon-nagyon nehéz kutatni, ezt a dallamtapadást. Ugye Flórának a PhD-je az erről szól, hogy neki több kutatása és cikke is van ezzel kapcsolatban, és amit most mi csináltunk, ugye ez a kérdőves vizsgálat, hát azért ez persze, amikor arra kérdezünk rá, hogy kinek milyen a dallamtapadása, biztos emlékeznek az emberek, de az nem annyira megbízható. És hogy akkor tök jó lenne ilyen olyan módszereket kitalálni, amivel ki lehet váltani ezeket. De hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz dolog, tehát hogy mit tudom, egy laboratóriumi környezetben hogyan lehet vajon létrehozni aktuálisan egy ilyen dallamtapadásos helyzetet, és hát nincsenek igazából jó módszerek erre. Szóval arra akarok csak kiukadni, hogy mivel ez kísérletileg ennyire nehéz vizsgálni, és inkább ilyen emlékezeten, meg történéseken, meg visszaemlékezéseken alapul a beszámoló, ugye azt is nehéz tudni, mivel lehet ezt megakadályozni, mert hogy ahhoz, hogy ezt kutatni lehessen, hogy mivel tudjuk leállítani, hát ez az, amit nem tudunk. Szóval, hogy ilyen teóriák vannak, mert hogy maga a kiváltás ugye nagyon nehéz, tehát hogy így nem nagyon tudjuk azt megcsinálni, hogy 20 embert beültetünk a laborba, és akkor kiváltjuk megbízhatóan mindenkinél a tapadást, és aztán megpróbáljuk ezt leállítani, mert hogy nincsenek ilyen megbízható módszerekre. Szóval, hogy ez tényleg ilyen, inkább ilyen kérdőívekkel, meg ilyen naplózásokkal szokták egyébként ezt vizsgálni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.